Fátyi gyülekezetbe tartoznak, amúgy Biatorbágyon élnek, és nagyon köszönjük, hogy elvállalták ezt a szolgálatot, úgyhogy gyertek is, és átadom.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket, és egy
közelebb.
És egy imádsággal kezdjük el a bizonyságtételt is. Köszönjük, Úr Jézus, ezt a mai alkalmat, köszönjük, hogy ennyien összegyűlhettünk, köszönjük, hogy a Te igéd köré gyűlhetünk össze, olyan nagy ajándék ez, köszönjük egymás közösségét is, kérünk azért, hogy Te áld meg még a mai napnak a további részét, a bizonyságtételt, a beszélgetéseket, a lezáró alkalmat, kérünk, Te legyél továbbra is itt a középen. Amen. Bizonyságtételre kértetek meg minket, és hát először arról beszélnénk így felváltva majd, hogy hogyan ismerkedtünk meg, illetve milyen párkeresési tapasztalataink voltak, és utána pedig kicsit azért beszélnénk arról is, hogy a házasságunkban miket éltünk meg, kicsit a küzdelmeinkről, a közös döntéseinkről, illetve az ajándékainkról is szeretnénk beszélni. Én onnan kezdeném a magam bizonyságtételét, hogy én 2002-ben tértem meg, akkor adhattam át a szívemet az Úr Jézusnak, egy nyári csendes hétem, ez a gimi befejezése után volt, és ezután nekem fontos lett az, hogy ugye az Úr Jézussal közösen élhessek, és hogy valóban ő legyen életemnek az első számú személye, és fontos volt az is, hogy hát hívőtársam is lehessen. Egy olyan valaki, aki szintén szereti Jézust, akivel egy a hitünk, és akivel egy nyelvet beszélhetünk. Viszont én alapból egy nagyon-nagyon csendes és visszahúzódó, zárkózott személyiség voltam, tehát nekem igazából ez a témakör, hogy párkeresés, ez nagyon sokáig egy nagyon nehéz témakör volt. Nagyon sok alkalmat hallottam a felemásigáról is, illetve láttam a környezetben is ilyet, hogy az igazából nem annyira jó, nem áldott az igazából. Láttam viszont nagyon jó példákat is, ahol két hívőnek a házasságából nagyon-nagyon sok áldás származott, és számomra is azért egyértelmű volt ebben a témakörben, hogy azért hívőtársat szeretnék majd. Ugyanakkor, mivel inkább csendesebb, és hát mondjuk így, hogy kevésbé vagány voltam, ezért így nagyon nehéz volt, hogy hát valahogy elkezdjek a lányokkal is ismerkedni, hogy elkezdjek nyitni feléjük. Meg egy kérdés is volt a számomra, hogy hogyan is alakulhat ki egyáltalán egy kapcsolat majd velem. Viszont Isten elkezdett utána ebben is kezelésbe venni, elkezdett kinyitni, én is érdeklődőbb lettem, több barátságom is lett például az ifiből is, más fiúkkal, illetve az ifivel is nagyon otthon éreztem magamat utána, közösségem lett, és egyre természetesebb lett az igazából, hogy a lányokkal is beszélgetek, mondjuk például egy-egy alkalom után. És aztán utána valóban azért lettek is lehetőségeim ismerkedésre, viszont 22 évesen volt egy elég nagy csalódásom, amikor azt gondoltam, hogy ebből az ismertségből talán kapcsolat lesz, egy hívő lányról volt szó, és végül is abból nem lett semmi. És akkor eléggé mélyen voltam, de úgy voltam vele, hogy ez az Úr azért szól az emberhez biztos ilyenkor is, és leültem Bibliát olvasni, és az aznap ige, ezután a csalódás után ez volt az Ézsaiás 43-ból, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Hát nagyon nagy bátorítás volt nekem erre nézve, hogy igazából nem a múltra kell nézni, nem erre a csalódásra, hanem egyedül az Úr Jézusra. Utána teltek voltak az évek, 2 évig semmi nem történt ezen a téren, majd 24 évesen volt egy hasonló szituáció, amiből szintén nem lett végül is kapcsolat, szintén egy másik hívőlánnyal, és akkoriban is ugye szintén azért eléggé el voltam keseredve, és hát emlékszem rá, hogy akkor is leültem Bibliát olvasni, bár egyébként egyáltalán nem volt kedvem, ezt be kell valljam, és akkor is kinyitottam éppen a napi igét, és azt hittem, hogy kiesik a Biblia kezemből, ugyanis a napi ige az ez volt, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kivontakozni, talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Hát nagyon-nagyon nagy bátorítás volt az Úr részéről, hogy kétszer pontosan ugyanolyan helyzetben ugyanazt az igét adta, és hogy ennyire bele lehet kapaszkodni ő belé, mert az ő igéje az ennyire igaz, és ennyire élő és ható. És utána is teltek múltak az idők, nem történt még szintén nagyon sok minden ezen a téren. Végül is 25 évesen lett egy hívő barátnőm, viszont az egy nagyon rövid kapcsolat volt, sajnos nem annyira raktam le igazából az Úr elé ezt a kérdést, bár ő is hívő volt, azt gondoltam, hogy ugye két hívő, akkor ebből csak jó származhat, viszont mégsem illettünk össze, tűz és víz voltunk igazából, és pár hónap alatt abból a kapcsolatból egy szakítás lett. És ez egy újabb nehézség volt nyilván értelemszerűen ezen a téren, viszont ekkor volt az, hogy az Úr kezébe raktam le végérvényesen ezt a kérdést. Addig is úgy imádkozgattam ezért, hogy tényleg az Úr adjon hívő társat. Itt viszont végérvényesen azt mondtam, hogy csak és kizárólag akkor történjen ez meg, hogyha te, Istenem, ezt szeretnéd, és akkor hozzad ezt el, amikor te szeretnéd. Én rengeteget akcióztam ezen a téren, én rengeteget próbálkoztam, nem jöttek össze, folyamatosan igazából a csalódások voltak, de te, Uram, igazából bármikor képes vagy hívő társat adni. Már nem akartam semmilyen szinten sem az én kezemben tartani ezt, és Isten akkor nagyon meg is újította a hitemet. És végül is 2009 elején ismerkedtünk meg Katival, akkor jött az IFI-be, Vasarét IFI-be, és nagyon jó beszélgetéseink voltak az IFI-k végén, aztán elkezdtünk levelezgetni, az IFI-n kívül is találkozgattunk pár hónapig, és Isten akkor azt az igét adta, akkor még semmit nem beszéltünk meg, hogy mi van így közöttünk, hogy mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Tehát nekem nem kellett félni igazából semmitől sem, én felszabadultam, találkozhattam vele, minden az ő kezében van, hogyha lesz ebből bármi is, akkor ez igazából azért lesz áldott, azért lesz jó, ha pedig nem, akkor pedig az is Istennek az akarata. Felszabadulhattam gyakorlatilag teljesen. És végül is ott nyáron, augusztus 20-án beszéltük meg akkor, hogy mi van közöttünk, és imádsággal tudtuk indítani a kapcsolatunkat. És az is tényleg Istennek a rendezése, hogy rá két napra egyébként pont egy ifis csendes hétre mentünk, tehát gyakorlatilag az Úrral közösen tudtuk kezdeni a közös kapcsolatunkat is. És akkor itt átadnám a szót neked.
Én is elmondom a saját tapasztalataimat, ami ezen a területen volt. 17 évesen tértem meg, a Pátyi ifibe jártam, én Pátyon nőttem fel, és azután hát sokat imádkoztam tényleg azért, hogy Isten adjon nekem egy társat, egy hívő társat, és nagyon tényleg vágy volt a szívemben arra, hogy férjem legyen, meg gyerekeim lehessenek. Én egy nagy családban nőttem fel, négyen vagyunk testvérek, és tényleg a gyerekeket is nagyon szerettem, meg vigyáztam is gyerekekre egy családnál Pátyon. És tényleg hívő férjét imádkoztam, de viszont nem vártam teljesen ebben Isten szabadítására. 20 éves voltam, amikor egyetemi gyülekezetbe elhívtak engem, egy keresztény gyülekezetbe, és ott megismerkedtem egy nálam jóval idősebb fiúval, és igazából azt látom, hogy ez nagyon, nagyon jó volt nekem, hogy tetszem valakinek, hogy jókat beszélgetek vele, és így kialakult egy kapcsolat, amiben így, hát nem tudom, hogy belesodródtam, de hogy így belementem, és nem ültem le gondolkozni ezen nagyon, hogy ez kedves Istennek, vagy sem. És igazából leginkább csak az volt bennem, hogy hát itt vagyok 20 évesen, még soha nem volt barátom, és hát nem mintha le lettem volna maradva bármiről, ezt itt látom utólag azért. És elindult ez a kapcsolat, és igazából pár hónap volt ez, és ő már közös jövőnkről gondolkozott amúgy, meg mondta, hogy akkor melyik lelkészhez megy, vagy a több lelkészéhez megy, vigyes oktatásra, aztán mégis ő szakított velem, és ez amúgy nagyon megviselte engem akkor, tehát nagyon elszomorodtam, nagyon mélyre kerültem lelkileg, ifjúbe se volt kedvem menni, és utólag viszont azt látom, hogy annyira csodálatosan vége szakadt ennek, hogy Isten tényleg őt elvettem előlem, és sokkal nagyobb sebektől őrzött meg, akár válástól, vagy bármitől mástól ezzel, hogy ez megszakadt ez a kapcsolat. És ezután, a mélység után, hát azt éreztem, hogy vissza kell térni Istenhez, vissza kell hozzá találni, és meg kell gyógyulni ezekből a sebekből, és így meg kellett újítanom a hitemet, és elkezdtem úgy olvasni a Bibliát, hogy közben jegyzeteltem egy füzetbe, kiírtam az igéket, leírtam a gondolataimat, és nagyon jó volt újra megtapasztalni azt, mint a korábban is, hogy Isten szól hozzám, hogy ő beszélő Isten, és ő beszél velem, és vigasztal, meg gyógyít. És pont ekkoriban szűnt meg Pátyon az ifi, ahova jártam. Igazából azért szűnt meg, mert mindenkire nagyjából családja lett, és sokan elköltöztek, idősebbek voltak nálam, hogy az ifis társaim, és nem volt akkor úgy közösség, tehát megszűnt ez az ifi. És ekkor két ifi lehetőség is felmerült, ahova engem hívtak, És az egyik ifjúben ráadásul volt egy ismerős fiú, akit ismertem, együtt mentünk haza esténként a busszal sokszor, és ő nagyon szimpatikus volt nekem. A másik ifjú meg egy ismeretlen közösség volt. És aztán az volt bennem, hogy igazából én miért szeretnék ifjúba menni, azért, hogy megtaláljam a társam, vagy hogy valaki után fussak, aki szimpatikus nekem, és akkor teljesen egyértelmű volt akkor, hogy igent mondtam a Saréti ifjire, a második lehetőségre, ahol Zolit ismertem meg amúgy. És hát nagyon nagy ajándék volt az nekem 2009. február végén, amikor oda kerültem az ifjúba. Tényleg annyira otthon éreztem magam, nagyon sok ismerős is volt amúgy, és nagyon nagy ajándék volt ez a közösség. Nagyon sok barátnőm látta, barátaim. És hát itt ajándékozott meg egy hívő fiúval, Isten, Zolival. Hát az elején tényleg ez volt, hogy nagyon sokat beszélgettünk. Nekem ez nagyon sokat jelentett, hogy ifik végén Zoli megvárta azt, hogy befejezzem mondjuk a lányokkal való beszélgetést, és megvárta azt, hogy akkor, tehát hogy várta, hogy beszélgetni tudjunk, és igazából ez a csendes kedvesség volt nekem akkor nagyon fontos, ezt így tudnám megfogalmazni. Akkor volt egy másfél órázás nevű feladat, vagy hogy mondjam, igen, az ifjúban, ahol kisorsoltak neveket, és akkor le kellett ülni másfél órát beszélgetni. Hát pont Zolival minket összesorsoltak, és akkor 3 órát beszélgettünk a várban, egy padon. Úgyhogy tényleg sokat tudtunk beszélgetni. Egymást egyre jobban megismertük, meg megszerettük. És aztán nyár végén ültünk le, ahogy Zoli is elmondta, augusztus 20-án ültünk le, és imádkoztunk a kapcsolatunkért, és elmondtuk, hogy mi van bennünk, mi van a szívünkben. Igen, és 13 éve vagyunk egy pár, az 13 évvel ezelőtt volt, 11 éve vagyunk házasok, és az esküvői meghívónkra ezt az igét írtuk, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk, Zsoltárok 126.3. És hát azért választottuk ezt az igét, mert tényleg nagyon nagy ajándéknak fogadtuk el ezt Istentől, hogy tényleg ő megajándékozott minket egymással, és társat adott nekünk. Bocsánat, ezeket mikor mondjuk?
Mondjuk.
Volt még egy rész, amit Zoli nem mondott el, de akkor én ezt elmondom. Igazából néhány tanulságot szedtünk össze, hogy mi ez a tanulság, amit így meg tudnánk fogalmazni társkereséssel kapcsolatban. Hát nekem ez nagyon fontos, hogy ne a kezünkbe vegyük a dolgokat, hanem Isten kezébe tegyük le. Hogy várjuk tőle, hogy ő mit szeretne nekünk adni, ő kit szeretne nekünk adni, kivel szeretne minket megajándékozni. És hogy higgyük el, hogy Isten mindenható. Nekem egy ifis társam volt, aki mondta, aki ezt mondta, mert körülöttem már mindenkinek családja volt, már nekem is akkor férjem volt, hogy igazából nem érzi azt, hogy neki más ifibe kellene menni azért, hogy megtalálja a társát, vagy más gyülekezetbe kéne futnia, hanem tényleg Istentől várja el, és várja meg, és elhiszi azt, hogy Isten tud adni, és tényleg olyan jó ezt látni, hogy aztán a férje, tehát a férje, aki a férje lett, ő kezdett el járni az ifjúban, és úgy ismerte meg a férjét. Tehát, hogy van olyan, hogy persze nyilván más ifjúban mész el, meg hívnak, és ott találod meg, de hogy nem az a cél, hogy azért megyek én ifjúban, hogy ott megtaláljam a társamat. Úgyhogy ez nekem jó volt, hogy ő is így tudott várakozni, a helyén lenni. Aztán a másik, vagyis a harmadik, hogy az adott életszakaszt, azt mindig tudjuk jól megélni, hálás szívvel tudjuk Istentől ezt elfogadni. Pont 2009 év elején, amikor elkezdtem élni az ifjúba, akkor egy igehirdetés szólt talán erről, hogy Pasaréten, hogy az adott életszakasz, vagy az egyedül létnek az ajándékairól, és ez nekem nagyon sokat jelentett, hogy amikor egyedül vagy, akkor sokkal több időd van. Sokkal több időd van a családodra, az ifidre, a barátaidra, a szomszédodra, akárkire, szolgálatodra is, szolgálatra. És jó, tényleg ezt így látni, hogy hálás szívvel kell mindig megélni az adott életszakaszt, és Isten kezébe ráfogadni, mert nyilván családosként, kicsi gyerekek mellett már ezekre a dolgokra nem lesz idő. Ennyit szerettem volna most elmondani.
És innen folytatnám én is egy-két ilyen kis apró tanulsággal, ami nekünk itt tanulság volt. Én is ezt a türelmet fölírtam egyébként. Én az igét is, hogy ugye mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, ugye Prédikátor 3.1. És sokszor tényleg magamon tapasztaltam azt, hogy én is elégedetlen voltam az adott állapotommal, az, amíg, hogy egyedül vagyok, bezzeg az ifjúban már a nem tudom, hagyadik esküvő lesz, nekem még mindig nincsen senki, nem is úgy tűnik, hogy lesz bármikor is valami. És hogy igazából azt látom így utólag is, hogy tényleg mindennek megszabott ideje van, és egyénileg megszabott. Lehet, hogy valakinek 20 évesen van már esküvője, a másiknak csak 30-ig szívesen, van akinek még később, de hogy igazából ezek nagyon-nagyon egyénre szabott dolgok, és abban, amiben éppen van most az ember, azért kell igazából hálásnak lenni, és azt az életszakaszt kell igazából jól megélni. És ezzel kapcsolatban is igazából én tudom azt, hogy sokszor egy-egy életszakaszt azt nem jól éltem meg korábban, például az egyedül létet se, tehát nekem már volt olyan, amikor elköltöztem otthonról, már dolgoztam is, már önállóan fönntartottam magamat, de még társ az nem volt. És tudom azt, hogy ez is egy különleges időszak, és lehet, hogy mai fejjel azt meg egészen máshogy csinálnám, mint ahogy akkor. Akkoriban nagyon sokszor a keserűség volt emiatt az ember szívében, nagyon sokszor ez a lemondás, és nem jó ez se igazából, ezt is meg kellett tanuljam, hogy minden életszakasznak megvan a maga ajándéka, és jó, hogyha az ember azt valóban értékeli is. Igen, hát ezzel kapcsolatban még egy igét hadd olvassak fel, ugye a keserűség kapcsán is. Ugye ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ugye a Zsidó 12:15. És azt azért hoztam ezt az igét, mert az előbb említett időszakban, amikor egyedül voltam még, akkor ez a keserűség azon nagyon sokszor ott volt a szívemben, és láttam azt, hogy valóban föl tudott növekedni, láttam azt, hogy ez a gyökere fölnövekedett, és tudott kárt is okozni, legalább az én szívembe, de az is lehet, hogy a környezetem szívébe is. És nem jó az, hogyha az ember mindent feketének lát, ez semmi értelme nincsen ennek igazából, sokkal jobb, hogyha az Úrra tekintünk ezekben is. Szeretnénk még három témáról beszélni nektek, így ugye megismerkedésünk után, hogy össze is házasodtunk, és szeretnénk kicsit beszélni nektek még a közös döntéseinkről egy-egy példával, szeretnénk egy-egy próbát is elmondani nektek, amin átmentünk, és rövidebb utána pedig az ajándékokról még szintén. Először akkor a közös döntési helyzeteinkről beszélnénk kicsit. Egy igével hadd kezdjem itt is, ugye a Prédikátor 4.9.12-ben olvassuk azt, hogy jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást, de jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, na, hogyan melegedhetne meg? Az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. És azt látjuk, hogy tényleg a házasságunk során is nagyon sokszor kell közös döntéseket meghozzunk, és nagy segítség, hogy tényleg nem egyedül kell küzdenie az embernek, hanem ketten rá tudjuk a dolgokat gondolni, össze tudjuk gyűjteni a szempontokat, egymást ki tudjuk egészíteni. Ugyanakkor viszont az is fontos, hogy ne csak ketten legyünk ott igazából, hanem hárman legyünk ott egy-egy döntési szituációban, az Úrral közösen. Tehát a hármas fonál nem szakad el egyhamar. És nagy ajándék, hogy tényleg közösen tudunk Isten elé leborulni, tőle bölcsességet kérni. Ugyanakkor viszont erre figyelni is kell, hogy tényleg ne a saját fejünk után menjünk. És fontos, hogy a döntésekben utána egység is legyen közöttünk, amit az Úr alakít ki közöttünk. Két konkrét döntési helyzetet hadd meséljünk el így nektek. Mind a kettő az pont egy ilyen lakásvásárláshoz kapcsolódó döntési helyzet volt. Az első az még 2013-ban volt, amikor még az első lányunk született. Egy nagyon kicsi, 35 négyzetméteres, másfél szobás kis lakásban voltunk. És 2014 tavaszán volt lehetőségünk arra, hogy egy nagyobbba költözzünk, és elkezdtünk ezért imádkozni, hogy hát Isten vezessen, el kell adjuk ugye akkor ezt a kis lakást, meg kell venni a nagyobbat, úgy tűnik, hogy van most annyi pénzünk, amiből ezt meg tudjuk tenni. Hát Isten vezessen, hogy valóban ezt meg kell most lépni, ha meg kell, akkor hogy kell meglépni, stb. Stb. És nagyon sok lakást néztünk, illetve a miénket is elkezdtük hirdetni, de az első pár hétben igazából nem jutottunk előrébb. És egy utolsó, nagyon jónak tűnő lakást akartunk még megnézni, hogy hát akkor az jó lesz, de úgy voltunk vele, hogyha igazából itt is bezárulnak a kapuk, akkor lehet, hogy ez Istennek az akarata most, hogy egy kicsit így jegeljük ezt a témát, majd maximum később még visszatérünk rá. És az utolsó lakás, amit megnéztünk, ott tényleg nagyon szimpatikus volt minden, és azt láttuk, azt vettük egyszer csak észre, hogy Isten is elkezd így kinyitogatni a kapukat. Ugye még nem adtuk el a sajátunkat, viszont egyből mondta az eladó, hogy ő nagyon szívesen ad legalább fél év haladékot, hogy majd kifizessük ezt az új lakást. Tehát ez már egy nagyon-nagyon jó irány volt. Aztán azt is így hazamentünk, összeszámoltunk mindent, és hát kiderült, hogy igazából pontosan annyiba kerül ez a lakás, mint amennyi pénzük nekünk van. Gyakorlatilag nem kevesebb, nem is több, pont annyi. Ez is nagyon-nagyon jó. És aztán utána szintén nagyon jó volt látni, hogy elkezdtek komolyabb érdeklődők is jönni a mi kislakásunkra. És hát amikor ezt megéltük, akkor az egyik nap este még ezt az ige is elé került, hogy íme nyitott ajtót adtam elétek, amelyet senki sem zárhat be. Hát úgy voltunk, amikor ezt az igét olvastuk, hogyha Isten valóban erre érti, akkor ő ki fogja nyitni ezeket az ajtókat, ha pedig nem, akkor mi nyilván nem szeretnénk belemagyarázni semmit sem. De utólag viszont láthatjuk, hogy valóban erre értette az Úr. És Isten, amit elkezdett, annak utána valóban lett is folytatása. Jött egy testvérpár, akik már másodszor is megnézték a kislakást, és pár nap múlva hozták is a foglalót, amivel lefoglalózták a mi lakásunkat, és ez pont aznap reggel volt, amikor mi megbeszéltük már előre, hogy a nagyobbik lakásnak az adásvételi szerződését megkötjük. És arra is kell foglalót vinni, tehát amit mi reggel foglalót kaptunk, azt gyakorlatilag már vihettük is tovább a délutáni adásvételi szerződésre. És utána azért persze voltak még kisebb fennakadások, akik megvették tőlünk a lakást, nekik is hitelt kellett, nekik pontosabban hitelt kellett fölvenniük, ott voltak még kisebb bonyodalmak, adminisztratív dolgok, viszont körülbelül 3 hónap múlva már az új lakásban lehettünk, és Isten ott volt velünk ebben a döntésben, és láthattuk, hogy ő vezetett át ezen az úton.
Amit Zoli elmesélt, 2014-től laktunk, vagy 2020 elejéig, és itt is azt láttuk, ez 63 négyzetméteres lakás volt, nagyobb, de azt láttuk, hogy 2 gyerekkel, megszületett lányunk 2017. március 15-én, hogy igazából, ha nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor nehezen fogunk elférni. 2 kicsi gyerekkel még jó volt, de hogy nőnek, iskolában mennek, lehet, hogy külön szobát szeretnének, szűkösebb lesz már, és igazából az én szívemben pedig még ott volt az is, hogy szeretnék még egy gyermeket. És erről beszélgettünk Zolival, és nyilván hát ő is látta azt, hogy ebben a lakásban nem fogunk elférni, hogyha többen leszünk, és elkezdtünk ezért imádkozni. És elkezdtünk gondolkozni, hogy hova is költözhetnénk. Én mindig el tudtam volna képzelni kertesházban, erről is sokat beszélgettünk Zoli, egyáltalán nem vonzott annyira a fűnyírás, meg ezek a kerti feladatok, meg kerti munkák. De aztán, mivel ismertem Biatorvágyot, mondtam, hogy egyszer menjünk el sétálni Biatorvágyra. De akkor már Zoli is nyitott voltam úgy, hogy hát akkor nézelődjünk tényleg. És akkor elmentünk sétálni egyet, és a lakóparkba sétáltunk, ami nagyon megtetszett neki. Én ezt a részt amúgy nem is szerettem annyira Biatorvágyban, inkább a régi utcákat, a régi kis parasztházakat, nagy fákat. És mondta Zoli, hogy hát ez neki nagyon tetszik ez a lakópark. És aztán végül is interneten elkezdtük nézni a házakat, beállítottuk a Biatorvágyot is, mint települést, és sok hirdetés érkezett onnan. És több házat, konkrét házakat is megnéztünk akkor már 2019 nyár végén. Megérdeklődtük akkor a családtámogatási ellátásokat is, ugye a csókot, hogy azt is fel tudnánk venni. Na, amiket néztünk, ezek a házak sajnos nem voltak jók. A bátyám kísért el minket, ő építészmérnök, és jobban ért hozzá, mint mi. Valahol látta, hogy minőségében nem olyan, nincs jól megcsinálva a szigetelés, valahol írtópicike volt a kert, amire azt láttuk, hogy akkor már azért nem éri meg annyira kiköltözni, hogy ilyen icipici kertünk legyen. Aztán volt, ahol nagyon zajos helyen voltak a házak, ugye az azért nem tetszett. És hát nyilván szerettünk volna költözni, de láttuk, hogy hát csak akkor tudunk, hogyha megtaláljuk a megfelelő házat. És aztán egyszer, amikor a gyerekek aludtak, vagy Lella aludtan, azt hiszem, a moviba volt, akkor találtam egy hirdetés, elém jött az interneten, gyorsan átküldtem Zolinak, és mondta, hogy azt tényleg még nem láttuk ezt a hirdetést, és nagyon tetszett ez nekünk, gyorsan fel is hívtam a hirdetőt, és mondtam, hogy szeretnénk megnézni, kérdezte, hogy mikor, hát mondtam, még ma, mondta, hogy ma nem jó, és akkor ez volt csütörtökön, és akkor szombat reggel megnéztük mi 4-en, gyerekekkel, és akkor nagyon tetszett nekünk, a lakóparkban egy 4-es sorházból az egyik ház volt még szabad, még eladó. És aztán hétfőn, szeptember 1-én a bátyám akkor ért el, akkor tudtuk megnézni délután. És Zoli így nem mondta magáról, de ő egy nagyon precíz valaki mérnök, és ő jobban tartja az időpontokat, mint én, úgyhogy ő lapozott a naptárban, mert ugye szeptember következett, én pedig elolvastam az igét, mert a Family naptárban voltak igék, azok mostanában, mint aztán utána nem raktak igéket, minden hónap alján egy ige volt, és az az ige volt, el is küldtem akkor neki, hogy Istenet szép országba vezérel, ahol patakok és folyók erednek a völgyekben és a hegyekben. És ugye itt a patakok, meg tavak vannak Biatorbágyon, és hát nagyon, igazából nagyon sokat jelentett, hogy Isten így vezet minket, és akkor így mentünk megnézni ezt a házat, és nagyon tetszett a bátyámnak is ez, úgyhogy így tudtunk elindulni, és így dönteni emellett. Közben nagyon nehéz volt, mert a családunk valamely tagjai nagyon szomorúak voltak, hogy messzebb költözünk, tehát Budapestről elköltözünk, közvetlen közelükből, és hát nagyon, nagyon nagy teher volt, ez igazából nagyon nagy nyomás volt rajtunk, és utólag ez, nagyon sokszor beszélünk erről az Olival, hogy óriási ajándék volt, hogy ő is annyira kiállt mellettem, vagy kettőnk mellett ki tudott állni, mert akár simán lehetett volna egy válás is ennek a vége, hogy mondjuk én megbeszéltük, hogy költözünk, de akkor jöttek az üzenetek, hogy ne azt vedd, vedd közelebb, vedd. Szóval nagyon, nagyon nagy nyomás volt ez, a saját szomorúságukat, vagy fájdalmukat, hogy mi elköltözünk, hogy na mindegy, ezt így ránk tették, és nagyon jó volt az, hogy egységben tudtunk maradni, és bár lehet, hogy haragudtak ránk, de mi tényleg elindultunk egy úton, és ugyanazt tudtuk képviselni mind a ketten. És igazából tényleg Isten is támogatott minket ebben, és az ő ígére tudtunk támaszkodni, tehát nem az emberekre figyeltünk. Bármennyire nehéz volt, mert segítségünk nem nagyon volt, tehát amikor a csempeboltba 2,5 éves gyerek levágta magát, mert unalmas volt ez neki, meg rohantunk a gyerekekkel nézni a burkolatokat, meg kiválasztani. Ez nem volt ilyen egyszerű, de tényleg sikerült, és Isten mindent elrendezett. Viszont ugye a másik az volt, hogy el kellett adni a lakásunkat, ahol laktunk. Abból kellett kifizetni ugye a házat. És december végéig kaptunk erre haladékot. És rengetegen megnézték a lakást, ugye először is, amikor eldöntöttük, hogy akkor költözünk, akkor gyönyörűen rendbe raktuk, rengeteg fotót készítettünk, ezeket feltöltöttük, és hát egyfolytában mutogattuk a vadidegen embereknek, úgyhogy gyerekek kis közben otthon voltak, és hát ez így nagyon, az nagyon-nagyon fárasztó időszak volt, amikor várni kellett a következőt, bízni abban, hogy hát, ha megveszi, aztán azt se vette meg, és akkor kezdett beállni az ingatlan piac amúgy Budapesten. Tehát nagyon sok volt az eladó lakás, de igazából hiába megnézték, de valahogy mégsem vették meg. Vagy azért nem vette meg valaki, akinek nagyon tetszett, mert ugye a sajátját se tudta eladni. Tehát ez ilyen mókus, ilyen ördögi kör, tehát ilyen mókus kerékben voltunk benne. És tényleg nagyon ki voltunk már merülve, nagyon el voltunk fáradva. És olyan érdekes az, hogy bár nekem sokszor nehéz az, hogy időbe felkelni, meg korán felkelni, de akkor minden reggel korán fel tudtam kelni, és tudtam igét olvasni, és Zolit próbáltam bátorítani, hogy Isten tényleg, ha valamit megígér, akkor az tényleg biztos, hogy lesz vevő a lakásra, bármennyire nehéz az a helyzet. És egyszer már amikor az volt, hogy megígérte valaki, hogy ő akkor foglalót fog tenni, egy fiatal pár, végül is hozták a szüleiket, a szülőknek nem tetszett, úgyhogy így elrohant a család tőlünk, és ott maradtunk hát tényleg értetlenül, hogy akkor megígérték, hogy megveszik, mégse veszik meg, és akkor akkor menjünk el ifire, akkor elmentünk ifire, péntek este, és én már sírva ültem, emlékszem az autóban, és tényleg nem voltunk túl jó paszban, és másnap, ugye másnap csörgött a telefonom, és mondta Zoli, hát biztos megint valami ingatlanos, aki érdeklődik, és hát egy magánszemély volt, egy nagyon szimpatikus férfi, és igazából ő már konkrétumokat kérdezett, hogy hányszor hányos ez a szoba, befér az ágyuk, és teljesen el voltunk csodálkozva, hogy ennyire konkrét kérdésekkel jön, és szeretné megnézni a feleségével, és másnap megnézték, és igazából ők majdnem igent mondtak, csak mondták, hogy megvárják, hogy az ő lakásuk, vagy az ő eladó házukat mikor fizetik ki. És akkor hát tényleg nagyon örültünk, de hát nem mertük persze beleélni magunkat, és akkor elmentünk, emlékszem, ez az advent időszakban, majd elmentünk sétálni, megnéztük a karácsonyi vásárt, és útközben, amikor mentünk fel a Höszörményi úton, csörgött a telefon, és ez a férfi hívott, hogy hát akkor én másnap megyek a férjem munkájére, és teszem a foglalót, és akkor mondtam, hogy hát pont most próbál home office-ban először itthon dolgozni, akkor mondta, hogy akkor megyek fel a lakásba, és hozzam a foglalót. És ez olyan csoda volt, hogy akkor meg lett a vevő, amire hónapokig vártunk, az egyszer csak így megoldódott, és aztán ott olyan jó volt a karácsonyi vásárló, pedig egy keresztény kórus hangjai csendültek fel, és akkor olyan jó volt ott kicsit ünnepelni a gyerekekkel, kürtös kalácsozni, és tényleg hálás szívvel így megállni, hogy Isten tényleg meghallgatta az imádságunkat. Ez nagyon megható volt, hogy így megoldódott, és hát kértünk haladékot, és akkor így január végéig tudtuk kifizetni a ház árát. És az eladásról, meg a csók, amit felvettünk, így pont fedezte az új háznak az árát. Tehát ez is így csodálatosan el lett rendezve. Aztán a költözésünk is nagyon érdekes volt. Március 20-a körül költöztünk volna, és akkor kérte a vevőnk, hogy március, hát inkább elején költözzünk, mert nekik is ki kell ugye költözni a házból. És akkor március 1-én költöztünk, és hát pont még a dobozhalmok, hát már nagyjából el volt minden rendezve, de 2 hét múlva állt a világ, ugye akkor megjelent a Covid vírus, és ez is olyannyira jó volt megélni, hogy nem egy lakásban kell kibírnunk, úgyhogy a gyerekek be vannak zárva, és akkor ott rohangálnak fel alá 63 négyzetméteren, és még ugye mondjuk Zolinak dolgozni is kéne, hanem ki tudunk már menni a kertbe. Hát a kertben akkor még fű se volt, de nagyon jó volt a földet túrna homokozni, tehát igazából ez is olyan csoda volt, hogy ott voltunk már egy biztonságos helyen, ahol természet közelében voltunk, kimentünk sétálni, nagyobbat ott a Szántóföldön, földutakon, és március 1-én ez egy évre rá született amúgy meg a harmadik kislány, Naomi. Úgyhogy ez is ilyen külön hát érdekesség volt, hogy Isten ezt így rendezte. És külön ajándék volt még azt, hogy szeptemberben itt kezdhette Anna az iskolát, a legnagyobb lányunk. Első osztályt a Biai Református Általános Iskolában, és Lelle pedig az óvodát, a kis csoportot a közeli óvodában. És nagyon szeretünk itt lakni igazából, nagyon sok időt töltünk a szabadban, sokkal többet, mint korábban. El tudunk menni biciklizni, meg rengeteg játszótér van, meg lehetőség. És annyira azt látjuk utólag, annyira felmentek az árak körülöttünk, hogy most már meg se tudnánk benni szerintem, hogy annyira jókor döntöttünk, és jó időpontban tudtunk költözni, és tudtunk ráállni Istennek a vezetésére. És nagyon sok barátja lett a gyerekeknek is, óviban, iskolában is, és sok kedves családot ismertünk meg így ezáltal. Rátadom Zolinak most.
A következő témaként a próbákról beszélnénk kicsit. Itt is egy igét hadd olvassak fel. 1 Korintus 10:13. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. 2 példát mondanánk itt is. Ugye egy házasságban azért nagyon sokszor megpróbálja az Úr a feleket, és ezzel kapcsolatban én mondanék egy példát. Nekünk Anna a nagyobbik lányunk, ő neki 2015-ben, ugye másfél-két évesen egy elég nehéz éve volt. Ugye másfél-két éves volt ekkor, és gyakorlatilag minden évszakban mi a kórházban kötöttünk ki folyamatosan. Neki volt lázgörcsre való hajlama, 2-szer is volt lázgörcse, majd erről még mindjárt kicsit részletesebben beszélek, ami egy nagyon ijesztő betegség egyébként. Aztán utána volt az is, hogy egy vírus is összeszedett még nyáron, úgyhogy amit is egy hetet kórházban kellett lenni, az év vége felé pedig még azzal tetézte, hogy a karját is eltörte. Úgyhogy gyakorlatilag folyamatosan csak így a kórházakat jártuk vele, és tényleg nehéz év volt, sokszor az ember csak így föltette a kérdést, hogy akkor ez így miért velünk van folyamatosan, miért miránk jut ki folyamatosan ez a sok-sok nehézség. És hát visszatérve erre a lázgörcsre, ez azért tényleg egy olyan nagyon ijesztő valami, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor fölszálló ágban van a kicsinek a láza, akkor egy ilyen epilepsziás szerűség roham van rajta, tehát gyakorlatilag így teljesen görcsbe rándul a teste, szinte mintha magán kívül lenne és elájulna, úgyhogy tényleg nagyon ijesztő ez az egész. És viszont láttuk ebben is Istennek a megóvó szeretetét, mondjuk így, ugyanis amikor legelőször volt neki egy ilyen, akkor pont egy olyan barátaink, egy hívő házaspár volt nálunk, akik már láttak ilyet. Mi még soha nem is hallottuk, legalábbis én soha nem hallottam ilyenről, hogy lázgörcs, azt sem tudtam, hogy mi ez. És ők viszont egyből tudták, mondták azt, hogy hú, ez lázgörcs, ez biztos, hogy az. Egyből tudta ott a feleség, hogy mit kell csinálni, és nagyon nagy hát, bátorítás, megerősítés volt ez a számunkra, hogy tényleg egyből a kézbe tudták venni ott az eseményeket, és láthattuk azt, hogy tényleg az Úr az, aki megtartott ott minket. Aztán másodszor, nagy pénteken volt, amikor másodszor is előjött ez neki. Hát ugye ez már egy olyan szempontból volt nehezített pálya, hogy egyrészt Kati otthon volt egyedül, én még akkor dolgoztam, még akkor nagy péntek nem volt szabad. Másrészt pedig jött a húsvét, és hát tudjuk azt, hogy akkor ugye orvosi ellátás is maximum csak ügyelet van. Úgyhogy bennem nagyon-nagyon nagy félelem volt, hogy hát mi van, hogyha most itt nagy péntek után itt megint jön, éjszaka fog jönni, nem fogjuk észrevenni mondjuk, hogy fogunk bemenni az ügyeletre. Ugye rengeteg kérdés volt így bennem, vád is volt bennem Isten iránt, hogy már megint miért adtad Uram ezt, miért van ez a sok-sok nehézség, hogy fogunk ezen túllépni. És és tényleg egy zúgolódás is, meg egy nagyon nagy félelem volt a szívemben. És tényleg jó volt lerakni ezt Isten elé, és jó volt igazából elmondani neki azt, hogy hát Uram, itt van ez a helyzet, én magamtól igazából semmit nem tudok ezzel kezdeni, nem tudom, hogy fogom észrevenni, hogyha éjszaka megint lesz egy ilyen lázgörcse, mondjuk, hogyha alszunk például, de a te kezedbe szeretném ezt lerakni. És te adjál ebben bölcsességet, te adjál ebben nyugalmat, békességet a szívünkbe. És tényleg jó volt az, hogy miután az Úr elé lerakhattam ezt, azután tényleg eszembe jutott az, hogy igazából mennyi mindenben tartott már meg Isten eddig. A sok-sok év alatt mennyiben láthattam az ő hatalmát, mennyiszer láthattam az ő erejét, hát akkor pont most hagyna el? Hát biztos, hogy nem. Hát most is itt van akkor velünk, rá kell nézzünk igazából, és biztos, hogy nem fog egyedül hagyni ebben. És valóban így is lett ez. Utána egyébként nem volt már ilyen lázgörcse többet, most már 9 éves, tehát reményeink szerint ki is nőtte ezt a betegséget, de tényleg jó volt megtapasztalni azt, hogy az ilyen tehetetlen helyzetekben is az Úrra kell nézni, és ő rá kell hagyatkozni, és bármennyire is nem látjuk a kiutat, hogy az adott helyzetet nagyon sötéten látjuk, mégis ő az, aki meg tudja nyugtatni az embert ilyenkor is.
Én is ilyen nehezebb időszakokról szeretnék pár szót, pár gondolatot mondani. Én az egyetem elvégzése után elhelyezkedtem egy családsegítő központba, és szociális munkát végeztem az ELTE-n, és gyermekvédelemmel kezdtem el dolgozni. A munka sem volt annyira könnyű, nem is szerettem volna még úgy ilyen területen dolgozni, hogy nem is volt gyerekem, nincs is tapasztalatom szülőségről, vagy ezzel kapcsolatban. És tehát a munka is nagyon nehéz volt, és a főnököm is nagyon, bocsánat, de nagyon fájt a torkom, most a hangom próbál elmenni, de nem menne akkor. Szóval nagyon nehéz főnököm volt, nehéz vezetőm volt, nagyon bizalmatlan volt, és igazából sorba rúgta ki sajnos az embereket, így mellőle sorba mentek el, nagyon jó szakemberek, meg kollégák, amúgy nagyon jó kollégáim voltak, és hát ez nagyon megterhelő volt nekem ez így, ez az időszak, és legszívesebben azt éreztem, hogy hát én itt hagynám ezt az egészet, és akkor emlékszem, amikor elkezdtem dolgozni, 2010 márciusában, nyáron mentünk Csendes-hétre, Pasaréti ifjúval, és Csendes-héten az első alkalom az a hűségről szólt, Cseri Kálmán beszélt a hűségről, talán 5 hűségről, ugye a hazához való hűség, a hivatáshoz, hitveshez, a házastárshoz,
Hithez,
gyülekezethez, és akkor még egy kimaradt?
Ez volt.
Ezek, igen. És akkor nagyon tényleg Isten ott beszélt velem arról, hogy a hivatáshoz való hűség, hogy lehet, hogy nem kell megfutamodni, meg elrohanni, hanem lehet, hogy Istenre kell ebben is nézni, és tőle kell várni szabadítást, meg a megoldást. És aztán akkor így tényleg más szívvel tudtam visszamenni, újra a munkába állni. És hát körülöttem nem változott meg amúgy semmi, de hogy bennem viszont változott. És próbáltam hűséggel állítani ott, bármennyire nehéz volt. És aztán 2012 év végén, decemberben, amikor megint egy legjobb kolléganőmnek el kellett mennie, mert nem tetszett ő a főnökömnek a munkája, vagy hát nem tudom, nem is tudom igazából mi volt a probléma, minden lényegtelen, szóval el kellett mennie munkahelyről, akkor teljesen úgy éreztem, hogy legszívesebben én is felállnék, mert már velem is elkezdett kötekedni, miért vinném el neki a karácsony ajándékot, tehát miért tartanak vele kapcsolatot, tehát azt éreztem, hogy legszívesebben már egy becsületben én is felállnék, és itt hagynám akkor ezt az egészet. És aztán tényleg azt látom, hogy Isten ő az, aki megáldja az engedelmességet, hogyha felé engedelmesek vagyunk, és ő szabadítást is elő tud készíteni. 2013 év elején, amikor az új év Isten tiszteletről mentünk ki, akkor ezt az igét kaptam. Tud az Úr neked annál többet is adni. 2 Krónikák 25:9. És igazából egy hónap múlva tudtam meg, hogy Annát várjuk. A gyermekünk fog születni. És ez olyan jó így utólag látni, olyan nagy ajándék volt ennek ez az ige, és akkor így készülni erre, meg így várni őt, meg így fogadni Isten kezéből. Nem tudom, belefér-e még? Aztán a másik időszak nekem egy lelkileg megint egy megterhelő időszak volt. Igazából családi kapcsolatok miatt, meg baráti kapcsolatok nehezettek ránk, ez a 2017 őszén, amikor Lelle született, a középső kislányom, fél éves volt ekkor, és 2 barát házaspárnak is házassága válságban volt, meg az mi családomban is az egyik házaspárnak nagyon úgy tűnt, hogy el fognak válni, és ez igazából engem nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, nagyon mélyre került a lelkileg, minden nap ezt hallgattam, hogy mi van velük, meg ugye mindkét felet meghallgattam, sajnáltam ugye a gyerekeket, meg tényleg szomorúak voltunk így miattuk, és igazából egy dolgot tudtunk, hogy leültünk imádkozni másik hívő házaspárra a családunkban, és imádkoztunk ezért a házaspárért, akik így válságban voltak. És annyira jó volt az, hogy Zoli látta azt, hogy nem vagyok jól, és mondta, hogy hát kéne, tényleg el kéne menjek alkalomra, és akkor el tudtam járni a mamakörbe, vagy ifire is, és ő vállalta, hogy vigyázz a gyerekekre, és nagyon áldott alkalmakat kaphattam így ezeken a mamakörökön is, amik csütörtök esténként voltak. És aztán abból a két barát házaspárból sajnos ketten elváltak, és a harmadik, akiért mi imádkoztunk, nagyon sokat aggódtunk, ők pedig együtt maradtak, és ez külön ajándék amúgy. De akkor mi azt láttuk így a családban, hogy mi sem járunk sehova házaskörbe, és hogy igazából ránk nehezedett ez is talán kicsit, így megijedtünk többen, hogy akkor bárkinek előfordult az életében egy válság, ami ki így old meg, ki így úgy old meg, ki elválik, ki nem válik el, de nem oldja meg a konfliktusait. És akkor sógornő mondta, hogy miért nem csinálunk házaskört. És akkor az ifiből összegyűjtöttük a házaspárokat, akik az ifinkbe jártak, nagyon sokan családosak voltak, nem is tudtak járni ugye alkalmakra az anyukák, mert nem tudtak a gyerekek mellől elszabadulni. És csináltunk egy olyan alkalmat, ahol havonta, ugye? Havonta egyszer gyerekekkel együtt összegyűltünk a szülők, tehát a házaspárok, gyerekek, gyerekvigyázást szerveztünk, és nagyon jó alkalmak voltak, és nagyon őszinte beszélgetések voltak, és áldott alkalmak voltak azóta, aztán egy másik ifinek a házaskörével az össze kapcsolódott, és azóta is működik ezt vasaréken ez a házaskörön. Igazából ezt fogalmaztam meg még, hogyha egy lelkére nagyon megterelő időszak van, akkor annyira jó, hogy nem egyedül kell azt kibírnom, nem egyedül kell ezt elhordoznom, hanem Isten tényleg adott mellém segítőtársat, aki tud jól segíteni, vagy jó irányba terelni, vagy visszaterelgetni akár Istenhez, mert tudom azt, hogy imádkozik értem, sőt, ő mondja, hogy menjek alkalomra, ahol töltődhetek. Úgyhogy ezeket gyűjtöttem össze. És akkor ezt most én elmondom, akkor a próbák meg a nehézségek mellett, tehát rengeteg ajándékot is ad Isten házasságban, családban. Nagyon nagy öröm nekünk, hogy Isten három gyermekkel ajándékozott meg minket, három lányunk van, ugye beszéltünk már róluk, a legnagyobb Anna 9 éves, középső Lella 6 lesz márciusban, és Naomi pedig a legkisebb, aki 2 éves lesz már szintén márciusban. És igazából nincs sok időnk, nincs sok szabadidőnk, meg egymásra sincs sok időnk, meg legtöbbször fáradtak vagyunk, meg nagyon későn alszanak el a kicsik, főleg, hogyha a oviban alszik Lella, akkor 9:30-10 dől ki, úgyhogy sokszor én is elalszom, amikor altatom a legkisebbet, úgyhogy egy egész kemény, egy tempós időszak van most így ez a kis gyerekes családi élet. De azt látjuk, hogy Isten tényleg minden napra ad elég erőt, és azért is olyan hálásak vagyunk, hogy Zolinak csak egyszer kell bevenni a céghez, munkahelyére, és amúgy már minden reggel be tud segíteni abban, hogy viszi a gyerekeket iskolába, oviba, már délután az enyém, akkor már magunkhoz térünk addigra, és van ahol délutáni alvása után, akkor megyünk a nagyokért. Megpróbálom ellátni az otthoni teendőket, meg feladatokat, hol így, hol is sikerül. És hát a neveléshez pedig Istentől kérjük bölcsességet, hogy ő adjon nekünk, mert magunktól igazából tanástalanok lennénk, meg hozzuk ugye a saját családunkból a mintákat, amik lehet, hogy rossz minták, és azt visszük tovább, de Isten tényleg tud adni bölcsességet, meg békességet, meg erőt is minden napra. És hát nagy ajándék, hogy vannak azért olyan időszakok, amikor azért ketten is el tudunk szakadni, vagy az is nagy ajándék most, hogy házaskörbe is tudunk járni, most elkezdtünk Pátyra járni, az ottani házaskörbe, ahol tényleg gyerekvigyázás van, és az alkalmakat ketten tudjuk hallgatni, és tudunk épülni. Úgyhogy sok-sok ajándékot tudnám még sorolni, meg sok-sok próbás időszakot is, de én ennyit szerettem volna elmondani, megosztani most veletek.
Én még azzal fejezném egy ajándékok kapcsán, hogy tényleg nagyon nagy ajándék az, hogyha az ember tényleg hívőtársat kaphat, egy olyan valakit, akivel azonos nyelvet beszélhet. És tényleg nagyon fontos az, és ezt így tanácsként is mondanánk így mindannyiótok számára, hogy tényleg fontos az, hogy közös alapotok legyen igazából. És ezt, hogy mennyire fontos a közös alap, és ebből fakadóan mennyi ajándék származhat. Ezzel kapcsolatban még pár gondolatot hadd mondjak el, még talán annyi időnk van. És itt viszont egy ige szakaszt hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban, Rút könyvéből, egészen pontosan azt a pár verset, ahol Rút és Boáz először találkozik. Már azt látjuk majd ebből az ige szakaszból, hogy ott Rút és Boáz gyakorlatilag már megalapozza a házasságát, ahogy beszélnek egymással, ahogy viselkednek egymás iránt, az egy nagyon-nagyon jó alap a későbbi házasságok során is, és utána valóban sok ajándék is származik nekik későbbiek során ebből. Ha Rút 2-ből pár verset hadd olvassak fel a 8-tól, Boáz ekkor azt mondta Rútnak, hallgass ide lányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáló leányaim nyomában. Tartsd szemmel a mezőt, mikor hol aratnak, és haladj az asszonyok után. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak, hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásokba vettél. Hiszen én idegen vagyok. Boáz így válaszolt neki, elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél, férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél, oltalmat keresni. Rút pedig ezt mondta, milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem, pedig én még csak szolgáló leányait közé sem tartozom. És tényleg jó tudatosítani azt, hogy tényleg egyáltalán nem természetes, hogy hát olyan tulajdonságokkal felruházott társat kap az ember, hogyha az Úr elé rakja le ezt a kérdést, aki valóban ajándék őnek, aki passzol hozzá. Ami fontos, az tényleg igazából az, hogy tényleg az Úrtól kérjük ezt el. És Rút és Boáz ugye későbbi házasságának már most, még ha nem is tudatosan, de már itt nagyon jó alapot vetnek, hogy ott van Isten mindkettejüknek az életében. És már itt tudnak róla beszélni, és hát tényleg nagyon fontos, hogy mi is, hogyha párt keresünk, azt, akit az Úr szeretne nekünk adni, akkor tényleg a legfontosabb alapja az az, hogy tényleg mindketten az Úrban legyünk. Az ő gyermekei legyünk, és ha ez az alap megvan, akkor tényleg az Úrra nézve lehet a mindennapokat is később megélni, ő általa lehet valóban ajándékokat kapni, ő megáldja azt a kapcsolatot. Ugye még egyszer az ige, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. A hármas fonál. Aztán azt is nagyon jó látni Rútnál és Boáznál, amikor megismerkednek, hogy tényleg nagyon nagy tisztelettel és szeretettel beszélnek itt egymással. És ez is nagyon fontos alap egy kapcsolatban, hogy a felek azok tényleg kölcsönösen tiszteljék egymást, szeretettel tudjanak egymással beszélni. Hát itt mi azért be kell valljam, hogy azért nem mindig tudunk sajnos szeretettel beszélni egymással, ennyi év házasság után, ebben biztos, hogy még nekünk is nagyon-nagyon sokat kell fejlődni, és nagyon sokszor ránk pirít az Úr, hogy itt most nagyon nem szeretettel mondtad azt a másiknak, amit mondtál, és nem volt ez szép, bocsánatot kéne kérni. Viszont azt gondolom, hogy ezekben is tényleg, hogyha az alap megvan, és az az Úr Jézus Krisztus, akkor ebben is tud formálni mindannyiunkat. Az Efézus 5.33 eszünkbe is juthat, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje férjét. Aztán azt is látjuk ugye Rútnál és Boáznál, hogy kölcsönös megbecsülés van egymás irányába, egymás értékeit azt elismeri. Ugye Rút látta Boázban a kedvességet, a gondoskodó szemet, Boáz pedig látta Rútnak a hitét, a hűségét, és ezt mindketten értékelték is a másikban. El is mondták a másiknak, és már itt rögtön az első beszélgetésüknél ezt már így tudatosították a másikban. És ez a kérdés, hogyha nekem kapcsolatom lesz-e, akkor észreveszem a másikban azt, amiért én szeretem őt. És fontosak ezek a tulajdonságok nekem is. Van-e kölcsönös megbecsülés a másik irányába, vagy inkább csak elvárásaim vannak, hogy nekem ilyen és ilyen kapcsolatom legyen, és a másik az ilyen és ilyen legyen, vagy pedig megvan ez, hogy tényleg ez az önfeláldozás is, illetve ez a kölcsönös megbecsülés is. És hát lehet a másikat nagyon lehúzni, hogyha mondjuk inkább riválisai vagyunk a másiknak egy-egy kapcsolatban, sajnos erre is lehet példákat mondani, vagy pedig inkább csak a másikból hiányzó tulajdonságokra nézünk, viszont az értékeire nem. Tehát ez is egy nagyon fontos alap, hogy kit is keresek én, egy olyan valakit, akit valóban utána tudok is értékelnie. Itt egy személyes példát hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Nálunk például a rend kérdése az abszolút egy ilyen. Én alapból egy olyan valaki vagyok, aki nagyon szeretem a rendet. Katék egy kicsit lazább családból jönnek, nyilván három gyerekünk van, innentől kezdve rend az nagyon-nagyon ritkán van otthon. És igazából nekem ez például egy küzdelem ilyen szempontból, hogy akkor tényleg én erre nézzek folyamatosan, hogy már megint milyen rendetlenség van, már megint egy órát kell majd pakolni, már megint semmi erőm nincsen hozzá, stb. Hanem igazából elfogadjam ezt, hogy ez most egy ilyen helyzet, lássa meg a többi pozitív dolgot egyébként, ami van, amit mondjuk csinált egyébként a nap során, vagy a gyerekek csináltak a nap során, örüljek inkább azoknak, és kicsit ez ilyenfajta dolgokat például tegyen félre, mert ez azért tényleg nagyon-nagyon le tudja húzni a másikat is, meg igazából az egész hangulatot, hogyha inkább ezt helyezem így a hangsúlyra. Hangsúlyt erre helyezem. Úgyhogy ez például egy ilyen kérdés. Aztán azt is látjuk Rútnál meg Boáznál, hogy ugye egy nyelvet beszélnek, annak ellenére, hogy teljesen más kultúra, teljesen más múltjuk van, teljesen más jelenük is van, ugye egészen más népből származnak, az egyik az gazdag, a másik az szegény, az egyik az már ugye meghalt a férje, a másiknak nem tudjuk pontosan, hogy volt Boáznak, de teljesen más közegből jönnek igazából. És viszont azt is láthatjuk igazából, hogy ennek ellenére is fél szavakból meg tudták érteni egymást. Egy nyelven beszéltek, mégis annak ellenére különbözőek voltak, teljesen passzoltak egymáshoz. És talán ez is egy fontos szempont, hogy igazából mi is akármilyen párt kapunk az Úrtól, lehet, hogy kicsit más lesz bizonyos dolgokban, lehet, hogy nem pontosan ugyanúgy fog gondolkozni mindenben, vagy teljesen más családi légkörből, vagy háttérből jön, mint mi, hogyha az Úr adja, akkor az valóban ajándék, és az rengeteg áldás származhat abból. Ugye nálunk is például Kati és én családja teljesen különböző, tehát nekem a szüleim ők is mérnökök, úgyhogy kicsit egy ilyen rendszerezettebb család, nevezzük így. Katék család inkább egy ilyen lazább család, tehát egészen más igazából mind a kettőnk közege, ahonnan jövünk. És nagyon sokszor ugye ennek köszönhetően mégis azt látjuk, hogy azért vannak ennek is nagyon nagy előnyei, ajándékai, és jó, hogy itt is nem a különbségekre nézünk, ami zavaróak, hanem azok, hogy igazából jól ki tudjuk egészíteni egymást. És amiben én például lehet, hogy túl mondjuk merev vagyok, abban ő lazább, az pont úgy jó akkor nem görcsölünk be valamit mondjuk. Fordított esetben lehet, hogy az is jó, hogyha én mondjuk kicsit jobban át tudok gondolni bizonyos dolgokat, és akkor azt úgy tudjuk megbeszélni. Tehát mindennek van előnye igazából. Az a kérdés, hogy ezt az Úrral megbeszéljük-e, és ő elé rakjuk le, vagy pedig inkább csak a különbségekre nézünk. És még egy utolsót hadd mondjam, hogy azt is láthatjuk, hogy hát adnak is egymásnak. Már itt. Tehát Boáz lehetőséget ad Rútnak, és Rút pedig hálát és megbecsülést ad vissza. Tehát az önfeláldozásnak az első formája az már itt megjelenik. És ez szintén nagyon-nagyon fontos egy-egy kapcsolatban, hogy ne csak elvárásaink legyenek, meg ne csak az, hogy a másik az engem szeressen, meg a másik az engem tenyerén hordozzon, hanem nagyon sokszor az önfeláldozás is benne legyen, hogy igazából én is akkor most valamit meg kell tegyek a másikért. És jól látni, hogy Rútéknál ez igazából itt már megvan. Ez is egy kapcsolatnak egy nagyon fontos alapja, hogy nem önzően szeretném szeretni a másikat, nem azért teszek meg valamit érte, hogy nekem majd biztosan valami jó származik ebből, hanem azért, hogy tényleg a másiknak jó legyen. És hát ezáltal egyébként zárójelbe megjegyzem, nekem is jó lesz. És ez a kérdés, hogy én önfeláldozó vagyok-e a másik irányába, tudom-e őt áldozatosan szeretni, illetve tisztában vagyok ezzel, hogy egy kapcsolatban ez is egy nagyon fontos szempont. Az 1 Korintus 13:4-6-tal hadd fejezzem be. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Mi ezzel az igével szeretnénk most befejezni a bizonyságtételt, és a rövid imádsággal akkor befejezzük az alkalmat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te folyamatosan szólni szeretnél hozzánk. Te látod azt, hogy melyikünk éppen milyen helyzetben van, hogyan gondolkodunk erről a kérdésről, vagy milyen tapasztalataink vannak a párkapcsolatok terén. Kérünk azért, hogy hadd tudjuk ezt Te elé lerakni, hadd tudjunk veled közösségbe maradni, lenni. Hogyha már van társunk, akkor kérünk azért, hogy hadd legyen hála a szívünkben, hadd tudjuk azt ajándékként, őt ajándékként elfogadni tőled, és kérünk, hogy te maradj mindannyiunk életében a középpontba, kérünk, te áld meg most a beszélgetést is, és a hátra levő részét ennek a mai csendes napnak. Amen.